Méretezzük és ellenőrizzük a tartót hajlítása. Az ábrán látható szerkezetünkre egy megoszló terhelés működik, amelynek hatására a tartó keresztmetszeteiben nyíró igénybevétel és nyomatéki igénybevétel fog ébredni. Ezen igénybevételek ábráit előre föltüntettük. A vizsgálatainkat mindkét igénybevételre el kell végeznünk, de a feladat leírásának megfelelően itt csak a hajlítással fogunk foglalkozni. Ez a két igénybevétel gyakran működik együttesen párban, hiszen matematikailag összefüggenek. Olvassuk le mindkét ábráról az igénybevételeink maximumát, hiszen ezen értékek szükségesek a méretezés és ellenőrzés elvégzéséhez. A nyíróerőnk T Z irányban függőlegesen működik, tehát Z indexet kap, maximuma az ábráról leolvasva 60 kN. A nyomatékunk, amely könnyen megállapítható, hogyha a keresztmetszetet visszafordítjuk a gerendába, a nyomatékaink az Y tenger körül forgatnak, az MY maximuma ugyancsak az ábrából leolvasva 90 kN. Vizsgáljuk meg a keresztmetszetünket, keressük meg a főinercia tengelyét ennek a keresztmetszetnek, ugye látható, hogy az Y és a Z tengely szimmetria tengely, és tudjuk azt, hogy a szimmetria tengely és a rámerőleges súlyponti tengely mindig főinercia tengely, tehát megállapítható, hogy ebben az esetben az Y és a Z főtengelyeknek minősülnek. A nyomatékaink az Y körül forgatnak, amely az előbbi megállapításunk alapján az egyik főirányunk, ennek megfelelően egyenes hajlításról van tehát szó. Ha egyenes hajlításunk van, akkor a semleges tengely egybeesik a hajlítás tengelyével, tehát az Y tengely mentén lesznek a szigma feszültségek nulla értékűek, tehát a szigma ábránkban itt már be is jelölhetjük az Y tengely magasságában a nulla értéket, és tudjuk azt, hogy a semleges tengely osztja szét a keresztmetszetünket húzott és nyomott oldalra. Keressük meg azt, hogy melyik lesz a keresztmetszet húzott, és melyik lesz a nyomott oldala. Tudjuk, hogy a nyomatékábra mindig a húzott oldalon ábrázolódik. A nyomatékábrán most alulra van felrajzolva a kiindulási vonalunkhoz képest. A leolvasott 90-es érték is alulra mért érték. Ha ő a húzott oldalon kell, hogy szerepeljen, akkor ez azt jelenti, hogy a keresztmetszetünk alsó fele lesz húzott, a felső pedig nyomott. A húzást pozitívként, a nyomást negatívként ábrázoljuk, tehát akkor alul pozitív, fölül pedig negatív értékeket kell felrajzolnunk, oly módon, hogy a nulla az Y-tengely magasságában alakuljon ki, illetve az ábránk pedig a rugalmas működési rendnek megfelelően, hogy egy lineáris ábra lesz, tehát a szigma ábránk ennek megfelelően így kell, hogy kinézzen. Rajzoljuk be a nyomatékunk vektorát, az Y tengelyre kell felrajzolnunk a nyomatékvektort, hiszen a körül forgat, mégpedig jobbra kell, hogy mutasson ez a vektor. Mert a vektor hegyével szemben nézve, azzal szembeállva, körülött egy pozitív forgatás leírva, ugyanazt a hatást fogjuk produkálni, mint amit itt az ábrán megállapítottunk, tehát az alsó felét fogjuk húzni és a felsőt nyomni. Az Y tengelyünk, mivel szimmetria tengely, így a tőle mért Z irányú távolság, amely a felhasználtunk képletünkben a változó, ez a távolság mindkét szélső szál irányában ugyanakkora lesz, tehát a méretezést és a ellenőrzést a szélső szálakra elvégezve bármelyiket választhatjuk, ugyanazzal az értékkel állunk szemben. Végezzük el akkor tehát a hajlításra történő méretezést. megadott szigma-engedett értékhez képest kell, hogy kisebb legyen, vagy egyenlő a szigma maximumunk, amely a maximális igénybevételből a keresztmetszetünkben kialakulhat. Mivel pozitív és negatív értéket is leolvashatnánk maximumként, ezért a szigma maximumot tegyük abszolút értékbe, helyettesítsük be akkor a szigma feszültségre vonatkozó képletünket a hajlítás hatására, az MY maximumot osszuk el az EY-nal, amely fő inercia, és szorozzuk be a szélső szál távolsággal, így egy szélső szál feszültséget fogunk előállítani. Ezt a képletet átalakíthatjuk oly módon, hogy az inerciát és a szélső szál távolságot összevonjuk egy keresztmetszeti tényezőbe. Ennek megfelelően akkor szükségünk lesz az inercia értékére, ezt számítsuk ki. Természetesen, mivel méretezés a feladatunk, paraméteresen tudjuk csak kiszámítani. Alkalmazzuk a kiegészítés elvét, vagyis az íjszelvényünket egészítsük ki egy nagy téglalappá, és a nagy téglalap inerciájából vonjuk ki a két kiegészítő lyuk téglalap inerciáját. Ha így járunk el, akkor mindhárom résztvevő síkidom a számításunkban Steiner tag nélkül fog szerepelni, hiszen mindegyiknek a saját súlyponti tengelye egybeesik a nagy Y tengelyünkkel, tehát nem kell elmozgatni az alapértékeiket. Kezdjük a nagy téglalap inerciájának a felírásával. A két befoglaló mérete 17A és 22A, a 22 merőleges a vizsgálandó Y tengelyünkre, tehát azt kell a köbre emelnünk, tehát 17A szorozva 22A köb, osztva 12-vel, mínusz a két kiegészítő téglalap inerciája, amely 2x8-as mérettel rendelkezik, viszintesen, függőlegesen pedig 20A-val rendelkezik. A 20-át kell a köbre emelnünk, tehát akkor a 2x8, vagyis a 16A szorozva a 20A köbével, osztva 12-vel. Egyenlő. A számítás után 4418 A4-en kapunk. Az átalakított formulánknak megfelelően számítsuk ki akkor a keresztmetszeti tényező értékét, és bármelyik szélső szálra használhatom, ugyanaz a két szélső szál távolságom, tehát az inerciát valamely szélső szál távolság értékével elosztva, a 4418 A4-ent a 22A felében, vagyis 11 A-val elosztva kapjuk azt az eredményt, hogy 401,64 A köb. Előállt a keresztmetszeti tényezőnk, most már akkor fel tudjuk írni a itt megnevezett összefüggést, a szigma engedett helyére írjuk be anyagra jellemző megengedett feszültség konkrét értékét, ez 275, egyenlőséget használok, így a szükséges méretét kapom meg a keresztmetszetünknek. A másik oldalra akkor ebben a képletben kell behelyettesítenünk a maximális nyomatékunk 90 kilonewton méteres mértékegységgel rendelkezik, át kell váltanunk őt newtonba és milliméterbe, a kiló és a méter átváltása is egy-egy ezres szorzót jelent, tehát akkor ez összesen 16-os szorzást jelent a számunkra. Osszuk el az előbb meghatározott keresztmetszeti tényezőnkkel, amely 401,64 A köb lesz. Innen az A-t könnyedén ki tudjuk fejezni, az A szükséges értéke pedig 90x16-on osztva 401,64-gel, illetve 275-tel, és akkor ez az A köbbel lenne egyenlő, hogyha őt átvisszük ugye balra, és az A-t szeretnénk kifejezni, tehát akkor ebből vonjunk köbgyököt. Ha ezt megtesszük, 9,34 mm-t fogunk kapni, kerekítsük ezt az értéket, állapítsunk meg egy alkalmazott megoldást, amely be fog építődni a keresztmetszetünkbe, kerekítsünk páros milliméterre, és ezáltal legyen 10 milliméter a megoldásunk. Megvan akkor a méretezés, megvan a kapott keresztmetszeti paraméterünk, ellenőrizzük le akkor hajlításra a keresztmetszetünket. Vagyis vizsgáljuk meg, hogy a szigma maximumunk valóban eznek a méretnek az alkalmazása által kisebb lesz-e, mint az anyagra megengedett feszültségi érték, vagyis a 275 newton per négyzetmilliméter. Helyettesítsünk be akkor az eredeti képletbe, a nyomatékunk továbbra is 90x16-on osztva a keresztmetszeti tényezőnkkel, amely 401,64 szorozva A-nak a köbével, az alkalmazott A-értékünk 10, tehát 10-nek a köbével osztva 224,08 newton per négyzetmillimétert kapunk. Ez valóban kisebb, mint a szigma engedett értéke, tehát akkor helyes volt a méretezésünk, megfelel a feszültségek összehasonlításának, után a keresztmetszetünk hajlításnak. Utolsó lépésként ezt a értéket rajzoljuk be a feszültségi ábránkba. A negatív oldalon is a 224,08 fog fellépni, és a pozitív oldalon is ellentett előjele ugyanezt az értéket kapjuk meg.